Boldog vagy. Így hangzik ez az első kérdés. És legyünk hálásak azért, testvérek, hogy most készítetett ezen a héten egy olyan pár perc, amikor megállhatunk, amikor egy kicsit csendben lehetünk. Amikor akár ilyen hihetetlen nehéz kérdésekre is magunkban válaszolhatunk. Boldog vagy? Nem tudom, hogy milyen hét van mögötted. Nem tudom, hogy mind kellett keresztül menned. Nem tudom, hogy mik azok, amik terhelnek, vagy éppen amik örömöt adtak. Mindezeket végig gondolva, és akár az elmúlt éveidet, boldog vagy? Felolvasott szakaszunkat boldog mondásokként ismerjük a hegyi beszéd részeként. Azonban ezek nagyon furcsa boldog mondások. Azért furcsa boldog mondások, mert azt hiszem, ezt nem is kell mondani, a ma embere nem azokat tekinti boldognak, akik mondjuk lelki szegények, vagy akik sírnak, vagy akik gyászt viselnek. Felolvasott boldog mondásunk és boldog mondásaink egészen furcsák. Ők azt mondják, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Talán nem ebben a közösségben, de hogyha ezt felolvasnánk, mondjuk valamelyik este, falunk valamelyik híres vendéglátó egységében az ott lévőknek, talán eddig engednék, és utána leállítanának bennünket, és azt mondanánk, no, ennyi volt, fejezzük be, és menjél ki, légy szíves, ne beszélj baromságokat, ne beszélj zöldségeket, éppen eleget hallunk, éppen talán mi magunk is attól szenvedünk, hogy csak ilyen jön ki a szánkon, elég, ne beszélj ilyeneket. Miért lenne boldog, aki sír? Miért lenne boldog, aki szegény? Adni szeretnék egy címet ennek a mai igehirdetésnek. És hadd legyen ez a cím legalább annyira értelmetlen, mint első hallásra ezek a boldog mondások. Így hangzik a cím. Jó annak, akinek rossz. Jó annak, akinek rossz. Bírjátok még, testvérek? Folytassam még. Mert valahogy elolvasva ezeket a szavakat, csak ilyen dolgok jutnak eszembe. Mert valahogy úgy a mélyére tekintve ezeknek a szavaknak, valami olyan érzés kerített hatalmába, hogy alig tudtam felállni, miközben készültem. Mert valami olyan dolgokat kezdtem érteni, amiért csak hálát tudtam adni, hogy te jó ég, ki vagyok én. 31-2 évesen ilyen dolgokat érthetek meg, olyan mélységet áradnak ezekből a szavakból, hogy szónk nincs rá, szavaink nincsenek rá. Csak dadogunk össze-vissza, és ilyeneket mondunk, hogy jó annak, akinek rossz. Testvér, egy olyan útra szeretnélek hívni most benneteket az elkövetkezendő bő 2 hónapra, amelyik úton első hallásra túl sok értelem nem lesz, de vállalom. Egy útra szeretnélek hívni benneteket, ahol megnéznénk azt, hogy Jézus mit is gondolt a boldogságról, és kiket tartott ő boldognak. Egy útra hívlak benneteket, amelyik úton vasárnapról vasárnapra most végignéznénk ezeket a boldog mondásokat. És igen, lesz bátorságunk kimondani nehéz dolgokat, lesz bátorságunk akár magunkba nézni, és lesz bátorságunk akár majd boldognak is lenni. Mielőtt az első boldog mondással most foglalkoznánk, egy-két gondolatot hadd osszak meg veletek a háttérről. Arról, hogy milyen környezetben hangoztak el ezek a szavak, Nagyon fontos az, hogy értsük valóban. Nagyon fontos, hogy értsük, mert különben mi is megfogalmazhatnánk azt a kritikát, amit nagyon sokan megfogalmaznak. Hogyan itt hangoztak el ezek a szavak? Azt olvassuk, hogy amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, leült tanítványai körében, és elkezdte mondani ezeket a mondatokat, a boldog mondásokat. Amikor Jézus meglátta a sokaságot. Na most, azt azért sejthetjük, hogy a Jézus követő sokaság az nem az akkori kor elitjéből került ki. Nem jellemzően a gazdagok mentek oda, a sikeresek, akiknek mindenük megvolt, hanem a szegények, a nyomorultak, az elnyomottak, akiknek semmiük nem volt. Jézus szétnéz rajtuk, és az előbb említett kritika szerint azt mondhatnánk, hát persze, látta ezeket a nyomorult embereket, és gondoltam, mond nekik valami vígasztalót, valami szépet, valami kis lélekemelőt, ami, hogyha ügyesen megfogalmazza, akár negyed órán keresztül is kitarthat, és negyed órára is adhat neki boldogságot. És azért mondja ezeket a csalogató, nyugtatgató szavakat, hogy boldogok, akik sírnak. Ő is tudja, hogy nem boldogok, akik hallják, azok is tudják, de néha olyan jól esik, nem, ha egy kicsit becsapnak bennünket. Talán érzed ennek a kritikának a valóság magját, mert talán emlékszel te is olyan eseményekre a saját életedből, amikor ugyanígy nyugtatgattak, amikor te is tudtad, hogy hazugság, az is tudta, aki mondta, de azért olyan jól esett hallani, mert legalább egy kicsit 5-10 percre kiemelt. Érzed tehát a valóság alapját te is ennek a kritikának. De testvér, hadd mondjam el, hogy nem tudja megállni a helyét ez a kritika. Mert ha egy kicsit is mögé gondolunk a szavaknak, akkor azt láthatjuk, hogy itt nem negyed órá vígasztalásról van szó, sokkal többről. Fontos tudnunk azt is, hogy Jézus korában, a korabeli bölcsesség irodalomban megtalálhatunk hasonló boldog mondásokat. Jézus ezeket vette alapul. Tehát azt is értsük, hogy akik őt akkor ott hallgatták, azoknak ismerősen csengtek azok a mondatok, amik így kezdődtek, hogy boldogok akik. A korabeli irodalomban ilyen mondatokat találhattunk. Boldog a férfi, aki engedelmes gyermekeket, jó feleséget és hű barátokat mondhat magáénak. Meg ilyeneket, hogy boldog a férfi, aki sikeres, és folytathatnánk a sort. Na erre viszont mindenki boldog, a terve, ez a boldogság, ezt kutatjuk, és ezt szeretnénk megkaparintani mindnyájan. Jézus alapul vette ezeket a mondatokat, csavart rajta egy akkorát, hogy csak úgy nyekereztek és nyekkentek, és ilyen mondatokat alapul véve ezt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. El tudjátok képzelni azt a csodálkozást a hallgatók arcán, szemén? El tudjátok képzelni azokat a megnyúlt szájakat, arcokat? Miről beszél ez a mester? Miről beszél ez a tanító, ez a rabbi? Mi nem ilyen boldogsághoz vagyunk szokva, sőt, igazából mi nem is ilyen boldogságra vágyunk. Mi arra vágyunk, amit már megfogalmaztak. Boldog az, aki sikeres. Boldog az, akinek jó gyerekeinek hűséges felesége van, meg jó barátai, stb. Jézus kitekeri ezeket a mondatokat. Tudod miért? Mert ezek a mondatok senkit nem tettek boldoggá. Senkit. Pedig talán évszázados közmondások voltak. És Jézus végignézett ezen a nyomorult tömegen, és egyszerűen azt látta, hogy senkit nem tesznek boldoggá ezek a mondatok. Senki nem lett boldogabb attól, hogy de jó lenne, és majd milyen boldog leszek akkor, hogyha. Egyszerűen nem működnek ezek a sztereotípiák. Én úgy gondolom, hogy ha őszinte vagy, megmondhatod, hogy a te életedben sem működnek, és őszinte leszek, megmondom, az én életemben sem működnek. Éppen ezért talán csak az fog valamire jutni az elkövetkezendő vasárnapok kapcsán és alatt, aki megengedi, hogy most egy kicsit a gondolatait és a lelkét ugyanígy kicsavarják, ahogy Jézus kicsavarta ezeket a mondatokat. aki keményen fog ragaszkodni a sztereotípiához és a bevált bölcsességekhez, az talán mérgesen fog majd távozni innen. És azt mondja, hogy ilyen boldogság nekem nem kell. De aki hajlandó arra, hogy egy kicsit megcsavarodjon a lelke, azt hiszem, hogy kincseket fog találni. Luther úgy fogalmazott a boldog mondásokkal kapcsolatban, hogy, és ezzel megint csak egy nagy tévedést akar eloszlatni, ezek a boldog mondások nem a keresztyénné válás útját jelölik ki számunkra. Az az ember, aki annyira csalódott már, és annyira elege van az életből, és annyira nem megy neki, és annyira semmi nem jön össze, hogy végszükségben majd belekapaszkodik ebbe a boldog mondásba, és megpróbál így élni mindenféle lelki tartalom nélkül, annak ez nem a kereszténnél válás és a boldogság, boldoggá válás útját fog jelenteni, hanem a megkeseredés útját. Mert ezeknek a szavaknak és boldog mondásoknak, kimerem mondani, semmi értelme nincsen az Isten nélkül. Sőt, arra tökéletesen jó, hogy majd körbeálljanak, nagyokat röhögjenek rajtad, amikor te megpróbáltál szegényé válni, csak hogy kincsed lehessen. Amikor te nem szégyelted a könnyeidet. Ez nem a kereszténynél válás útja. Ez azoknak az útja, akik valóban eljutottak már oda, hogy nem megy tovább önerőből, de eljutottak oda is, hogy egy akkorát tudtak facsarni a lelkükön, hogy kimondták, Isten, most te jössz, mert nekem már nem megy. Mert nincs az a földi csoda, nincs az a lottó nyeremény, nincs az a rám mosolygó szerencse, ami engem most kiemelhet a bajból, Isten, most te jössz. És aki ide eljut, azoknak ezek a szavak kincsek forrásává válnak. Boldogok a nyomulók, mert ők viszik valamire az életben. Boldogok, akik kemény páncét viselnek, mert őket nem éri bántalom. Boldogok, akik panaszkodnak és nyavajognak, mert végül megkapják, amit akarnak. Boldogok a fásultak, mert nem csinálnak ügyet bűneikből. Boldogok a hajcsárok, mert eredményeket tudnak felmutatni. Boldogok, akik sokat tudnak, mert ők eligazodnak a világban. Boldogok az erőszakosak, mert őket észreveszik az emberek. Ugye, hogy mennyire értelmes mondatok voltak ezek? Ugye, hogy mennyire alátámasztja minden tapasztalatod ezeket a mondatokat? Ugye, hogy mennyire ezekről a mondatokról kellene inkább beszélni, mint azokról, amiket Jézus mondott? Most én mégis kiemelve újra az első boldog mondást, ezt hozom elétek. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogság. Mi a boldogság, testvér? A boldogság az egy hihetetlen szubjektív dolog. A boldogságnak sokszor semmi köze a valósághoz. A boldogság az egy olyan törékeny dolog, hogy ma boldog vagyok, 5 perc múlva már boldogtalan. A boldogtalanság egy olyan dolog, hogy ami nekem boldogság, a másiknak fájdalom. Akkor mégis mi a boldogság? És akkor mégis ilyen törékeny fogalmat miért használ Jézus, és miért ígér boldogságot? Nem túl felelőtlen ígéret ez? Azért nem, testvér, mert figyelj csak, mert ehhez a szubjektív megállapításhoz és szóhoz, mint boldogság, Jézus egy teljesen objektív tény megállapítást közöl. Azt mondja, boldogok, akik boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. És ez az objektív megállapítás, ez az, hogy övék a mennyek országa. De ez nem az ember szeméből objektív, hanem az Isten szemszögéből. És így válik ez a boldog mondás sorozat egy kicsit furcsává, de mégis foghatóvá az ember számára. Mert nincs annál viszonylagosabb dolog, mint boldogság, és nincs annál keményebb és sziklaszilárdabb dolog, mint a mennyek országa, amit az Isten adni tud. Ezért nevezhetjük kifejezőbben áldottnak. És mondhatnánk így, áldott és áldottak a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Jézus itt nem valami olcsó boldogságot kínál, hanem egy olyat, amit csak az Isten adhat meg. És ezért válik a szubjektív boldogság sziklaszilárd áldás ígéretté. Tudjátok, mi az ötbenetes testvérek, hogy ma már a pszichológia is alá támasztja ezeknek a mondásoknak a valóságát. Képzeljétek el, oda jutottunk 2010-re, a 21. századra, hogy még az elmúlt évtizedekben a tudomány sorra gondolta úgy, hogy száfolja mindazokat, amiket a Biblia tanít, addig eljutunk most lassan oda, hogy maga a pszichológia kezdi bizonyítani, hogy igen, ezek a dolgok, amik itt meg vannak fogalmazva, a mennyek országa, a vigasztalódás, az öröm, a megelégítetés, ezek olyan emberi szükségletek, amikért mindent oda mer adni az ember. Ezek olyan emberi szükségletek, amikért mindent megtesz az ember. És ezek olyan emberi szükségletek, amiket Isten nélkül nem kaphat meg az ember. Na ez az, amit még nem mond ki mindig a pszichológia, de nagyon jó úton jár. Mert erről van szó. Olyan vágyak vannak itt megfogalmazva, ami vágyakra te is vágy, tudom, mert ember vagy. És én is vágyom, mert ember vagyok. Lukácsnál a boldogok, a lelki szegények fogalmazás úgy hangzik, boldogok a szegények. Talán így egyszerűbb érteni, mert ez a lelki szegény megfogalmazás olyan nehezen érthető. Mit jelent az, hogy lelki szegény? Talán az szellemi fogyatékost jelenti? Jó tudnunk azt, hogy Jézus korában is, de az Ószövetségen végig haladva a szegény embernek, a fizikailag, a szükségben lévő szegény embernek az egyedüli oltalma az Isten volt. Éppen ezért alakulhatott ki így évszázadok kapcsán, hogy a szegénységet szorosan összekötötték az Isten utáni vágyal, mert tudták, hogy azt a szegénységet, ami nekem van, és itt gondoljunk a fizikai szegénységre, azt a szegénységet egyedül az Isten töltheti be. Éppen ezért a lelki szegény és a szegény kifejezés jelen esetben ugyanezt akarja. A lelki szegények azok a nyomorultak, akik kimerik mondani, hogy csődöt mondtam. Akik kimeri mondani, hogy magamtól ennyi. Akik kimeri mondani, hogy nincs tovább. Ezek a lelki szegények. Akik rádöbbentek, hogy Isten nélkül nem megy. Akik rádöbbentek arra, hogy vagy ő, vagy a pusztulás, vagy ő, vagy a halál. Mert milyen a gazdag ember? Gondolj csak bele. A gazdag, sikeres ember egész életét leélheti úgy, hogy az adott vagy szerzett adottságaiból él. A gazdag ember egész életét leélheti úgy, hogy soha nincs rászorulva senki másra, fizikai értelemben. Hogyan is érthetné meg ő azt, hogy az ember végesetben mégiscsak az Istenre van szorulva, hiszen megvan mindenem. És ebből az adottságokból, ebből a vagyomból egész életemben el tudok lenni. Ezért vannak olyan kevesen fizikailag gazdagok az Isten országához tartozók között. Mert ők akár egész földi életüket le tudják élni adottságaikból. És milyen tragédia, hogy pont az ilyen emberek válhatnak viszont a szó legeredetibb értelmében lelki szegényé. Biztosan sokan hallották a hírekben, én éppen tegnap hallottam, ami egy olyan hihetetlen tükröt mutat ennek a gondolatnak és alátámasztja. Az észak-koreai futballválogatottról van szó, nem tudom ki az, aki hallotta a híreket. Az észak-koreai futballválogatott megélhette azt a csodát, hogy kijutott a futballvilágbajnokságra. Tudjuk, hogy Észak-Korea egy elszigetelt, mai napig kommunista állam, hihetetlen, kemény elnyomás és törvények uralkodnak, olyan szinten, hogy csak 400 kiválogatott embernek engedték meg, hogy elutazzanak Dél-Afrikába, A többi észak-koreai szurkoló, azok beöltöztetett kínai szurkolók voltak, mert 400 embert még lehet koordinálni. Olyan szinten elnyomás van, hogy ezek a focisták nem adhattak interjút tévéknek, nem nézhettek az emberek szemébe, ez ki volt adva. Mégis, amikor kijutottak a világbajnokságra, hősként ünnepelte őket az egész ország. Sikeresek lettek, ismertek lettek, valamit elértek. Igen, saját tehetségükből mondhatni, hiszen jól bántak a labdával. Aztán, aki követte a bajnokságot, azt tudja, hogy hát csúfos vereség sorozat lett a vége. Még Brazíliával egész jót játszottak, de utána 7-0 is lett, és hasonlók. Na és most jön a poén. Hazamentek ezek a focisták, már akinek volt messze, hogy hazamenjen, mert volt, aki egyenesen Japánba dezertált. És az elmúlt napokban 6 órát kellett állniuk szemlesütve egy köztéren, ahová mindenki oda mehetett, becsmérelhette őket. 6 óra megszégyenítést kellett elviselniük azért a sikertelenségért, amit a VB-n elértek, sőt, az edzőt kényszer munkatáborba küldték. Döbbenetes, nem? Ez 2010. Tegnap még siker, elismertség, boldogság, vagyunk valakik, képviselhetünk valakiket, ma a szégyen, a megvetés, a leköpés, a senkik vagytok, akik szégyent hoztatok a nagy vezetőre. Hát így tudnak a gazdagok és a sikeresek egyik pillanatról a másikra a világ legnyomorultabb embereivé válni. Így tudnak a gazdag, sikeres emberek a szó legeredetibb értelmében lelki szegényé válni. Ugye milyen nehezen ismeri be az ember, hogyha kétségbejtő helyzetbe került? Ugye milyen nehéz kimondani ezt a mondatot, hogy nem megy tovább, hogy nincs tovább, hogy emberileg nincs holnap, hogy emberileg nincs megoldás? Hiszen gondolj bele, ezzel gyakorlatilag azt mondtad ki, hogy az én életem mondott csődöt, az én tehetségem, pedig ez még eddig segített. Ó Istenem, milyen nehéz megállni, milyen nehéz felvállalni, milyen nehéz kimondani, hogy kétségbe ejtő helyzetbe kerültem. De az az ember, aki ezt mégis megteszi, az olyan közel kerül az Isten országához, mint senki más. Mert ilyeneké a mennyek országa. Mert Jézus ilyenekről beszélt. Ők a lelki szegények, akiknek már nincs mibe kapaszkodni, akik már csak az Istenre számíthatnak. Övék a mennyek országa. Végezetül testvérek, szeretném félig meddig egy kicsit megkövetni magamat, pontosabban a gyülekezetet. Mert nagyon sokszor mondtam azt, hogy idéztem azt a nekem szegezett mondatot, nem én találtam ki, hogy ti keresztények csak a jövő felől, csak a mennyország felől, csak a majd a halálon utáni élet felől tudjátok az embert vigasztalni, semmi kézzelfoghatót nem tudtok mondani a jelenre nézve. És testvérek, most amikor olvastam ezt, hogy övék a mennyek országa, akkor meg kellett értenem valamit, amit eddig nem értettem. De most már igen, az ő kegyelméből. Méghozzá az, hogy az Isten országa és a mennyek országa az valóban jelenthet olyan vigasztalást, amivel semmi más nem ér föl itt a Földön. Igen, a halál utáni mennyország is és a halál utáni Istennel való együttlét jelenthet olyan vigasztalást, mint semmi más itt a Földön. Gondoljatok csak bele, az elnyomott népek, gondoljatok bele csak az afrikai fekete rabszolgák énekeire, spirituálira, amikben pontosan ebbe kapaszkodnak, a mennyországba, és nincsen ehhezekhez fogható szép dal, mert ezek az emberek olyan mélységből tudnak az Isten után vágyni. Ahogyan az, akinek megvan mondjuk mindene, vagy éppen csak megy az élete, soha nem fog tudni. Igenis lehet bizonyossá és vigasztalássá a mennyek országa ígérete. De most nem azért, mert én ezt mondom, és itt jön a lényeg, hanem azért, mert ezt egy olyan valaki mondta az embereknek, aki tudta, hogy milyen a mennyek országa. De nem csak azt tudta, azt is tudta, milyen embernek lenni. És ez a valaki Jézus Krisztus. És ő vigasztal ezzel. Nem én ember, mert én nem tudom, milyen a mennyek országa. Nekem csak hitem és reménységem van efelől. De hogy lehet az, hogy eddig még nekem ez nem tűnt fel, hogy ezt maga Jézus mondja, aki onnan jött, tudja, milyen ott lenni, és tudja, milyen itt lenni, embernek, küzdeni. Tökéletesen tudja, mit jelent önmagamat áldozatként odaadni. Tudja, mit jelent szenvedni, tudja, mit jelent fáradtnak lenni, tudja, milyen megértetlennek lenni, tudja, milyen kitaszítottnak lenni. És ő össze tudja hasonlítani. Mert ő mind a kettőt ismer, és azt mondja, higgyétek el nekem, hogy az, ami vár rád, az semmihez sem hasonlítható. Arra szavak nincsenek, arra érzések nincsenek. Hidd el, és boldog vagy, ha elhiszed. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldog vagy?